reformációt ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igényét, amint írva találjuk azt Mózes 5. könyvében, a 12. rész első 5 verseiben. Istennek szent igényét Mózes 5. könyvéből, a 12. résznek az első 5 verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ezek a rendelések és a végzések, amelyeket meg kell tartanotok, azok szerint cselekedvén azon a földön, amelyet az Úr, a te atyáidnak Istene áld néked, hogy bírjad azt minden időben, míg éltek a földön. Pusztára pusztítsátok el mindazokat a helyeket, ahol azok a nemzetek, akiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon és minden zöldelőfa alatt. És rontsátok el azoknak oltárait, törjétek össze oszlopaikat, tűzzel égessétek meg berkeiket, és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit, a nevüket is pusztítsátok ki arról a helyről. Ne cselekedjetek így az Úrral, a ti istenetekkel, hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Úr a ti istenetek, mindenki törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyakoroljátok, és oda menjetek. Hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Úr a ti istenetek, mindenki törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyakoroljátok, és oda menjetek. Ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, bár a dogmatikai finomságokat, érthetőbben mondom, a hitbeli különbözőségeket kevesebben tudnák megnevezni, általában ismeretes az, hogy mi az, amiben a reformáció markánsan határolta el magát a 16. században a korábbi istentiszteleti gyakorlattól. Mindenek előtt a templomoknak a megtisztításában, amikor eltávolítottak minden képet és minden szobrot, különösen a kálvini reformáció irányzatának követői. Az viszont testvéreim már kevésbé ismert, hogy ez az egyház történelemben nem előzmény nélküli, hanem az addig eltelt másfél évezredes egyház történelmet folyamatosan feszítette a képek és szobrok tiszteletének az igenlése vagy a tagadása. Több reformmozgalom is indult, és érdekes módon, hogy a legmarkánsabb az nem a nyugati egyházban, hanem a keleti egyházban, az ortodox egyházban, a Krisztus utáni 8. és 9. században, amikor megindul az úgynevezett ikonosztrászkosz mozgalom, vagyis a képrombolóknak a mozgalma, harmadik Leó bizánci császár uralkodása alatt, és aztán tart közel 2 évszázadon keresztül, amikor nem másból, mint a Szentírás igazságának újraértelmezéséből, vagy így is mondhatnám, hogy a felismeréséből fakadt az a belső igény, hogy a ikonosztázokat és mindenfajta képet le kell festeni, el kell távolítani a templomból, hiszen szembe megy ez Krisztus istenségével. Tehát azt mondották, hogy az a baj, hogy a képben magát a szemét imádják. És éppen ezért kell eltávolítani mindent, és végül megint a Krisztus utáni 8.-9. században a keleti egyházban, nem nyugaton testvérei, több ezer templomot meszelnek le. És ez a harc nagyon sokáig tart, 2 évszázad után aztán mégiscsak visszatér, ugyancsak a későbbi bizánci császárok támogatásával, nem utolsó sorban az akkor ereje teljében lévő pápaság nyomására a képeknek a tisztelete a keleti egyházban, és mindez így van a mai napon, mai napig. De honnan mered, testvéreim, az az igény, hogy újra és újra fellép az egyházban a képek és szobrok tilalma, vagy a tiszteletnek a tilalma. Az Isten törvényéből a második parancsolat egyértelműen beszél erről, ahol tiltja. És nagyon érdekes, hogy ez foglalja a változó világban keretbe az úgynevezett deuteronomista törvény, amelynek a kezdetét olvastam itt fel, testvéreim, a mai alkalommal, hiszen a Mózes 5. könyve az úgynevezett deuteronomiumi törvény, amely az élet egészen apró részleteit is beszabályozza. Nem csak az Isten tiszteletet, hanem a mindennapi viselkedést, az áldozattól elkezdve egészen a hétköznapi élet, ünnepek és a többinek a beszabályozásával. Kitágítva a 10 parancsolatot, a vándorló életmódot feladó, választott négy számára próbál eligazítást adni, hogy mi is legyen. Istennek az a tisztelete, aki hozta őket csodálatosan azon a helyen, amely az új lakóhelyük lesz. Vagyis az új helyzetben újra meg kell fogalmazniuk az örökkévaló Isten törvényének fényében a maguk számára az igaz Isten tiszteletet. Itt vagyunk, testvéreim, a reformáció egyik központi üzeneténél, mert a mai időben is érvényes. A változó világban, a modern és a posztmodern korban, a világ kihívásaiban nekünk reformációt követő embereknek újra és újra meg kell fogalmaznunk az örökké való Istenhez, és az örökké való igéhez való viszonyunkat. A keresztény élet soha nem befejezett élet. Nincs olyan, hogy én megtértem, és nekem nincs több tennivaló. Minden nap ott állunk az élő Isten kínáló testvéreim, minden kihívásban, gazdasági kihívásban, a szava kihívásában, a közéletünk kihívásában, az idő szorításában ott állunk, és meg kell adnunk a választ az örökkévaló igének a fényében. Semper reformandá vallották az őseink. Örök reformáció. Mert a kor, amelyben élünk, változik. Valaki így fogalmazta meg frappánsan, mert Jézus Krisztus a tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, de a tegnap és a ma az nem ugyanaz. Ezért kell nekünk újra fogalmaznunk mindig. És ahhoz, hogy Isten szerinti választ tudjunk adni, a kereszténységünket, a hitünket, az Istenhez tartozásunkat, illetően a mai időben óhatatlanul vissza kell nyúlnunk örökké a forráshoz, az örökké való igéhez. Az Isten rendeléséhez, amelyről azt hallottuk a mai igéből, hogy meg kell tartani. Tartsd meg, hogy élhess én népem azon a földön, amelyre én beviszlek titeket. Sőt, egy gyönyörű kifejezés van itten, amit a birtokotokba adok. Mert ki a föld? Ki ez a magyar föld? És ki a Kárpát-medence? Évszázadok óta vitatkozunk. Tudjátok, kié, testvérem, az Isten? Csak birtokba adta az ő népének, amely ha betölti rendelését, akkor ameddig itt él, és ameddig él, és szolgál az ő Istenének, addig az ő örömére, megtartatására lesz ez a föld. Birtokul adta, hogy mű maradjon az ő népe, az ő örökségéhez. És akkor vagyunk hűek, ha Istenben tudjuk, mindazt, amit a Föld jelent, s a Földön lévő dolgok, mindaz, ami körülvesz bennünket ajándékként, addig a miénk, ameddig Isten bűségében tudjuk megtartani, s tudunk megmaradni ebben. Így volt ez az ószövetségi népnek az életében. Megdöbbentek Krisztus előtt 621-ben a már csak déli, megmaradt déli ország Józsiás király uralkodásának idején felújítja a jeruzsálemi templomot, és a templom falába, befalazva egy kis szekrénykébe, már nemzedékek óta oda bezárva megtalálják ezt a bizonyos deuteronómiumi törvényt. Kibontják, és összevetik az akkori életükkel, és döbbenten tapasztalják, hogy milyen messze ment néhány nemzedék alatt, mikor a törvény befalazásra került, és nem volt többé, amivel szembesülni. Olyan messze kerül az Isten népe az ő urának tiszteletében attól, amit megkövetelt eredetileg az Isten. Ennyi minden rakódott rá a környező népeknek, a kultuszából, abból a világból, amely körülvette őket, hogy már nem lehetett ráismerni az eredetire. Mikor megtalálják ott a jeruzsálemi templomnak a falában ezeket a törvényeket, akkor döbbennek rá, hogy hová is jutott az Istennek a népe. Mert testvéreim, nagyon nagy kísértés az ember számára, olykor a közösség számára is az, hogy egy kicsit engedünk itt, egy kicsit engedünk ott, hát a világból egy icipicit beengedünk. De úgy van ez, testvéreim, valahogy, mint szoktuk látni ezeket a hirdető táblákat, vagy olykor hirdető oszlopokat, hogy azokat úgy tele lehet raggatni, hogy egy idő után nem lehet magát az oszlopot, illetve azt, ami a tartószerkezet megismerni. Már minden van, ami foszlik le és rongyolódik róla, csak elfette azt, ami mögötte van. Vagy hasonlatos, testvéreim, ahhoz, ha valaki házat szeretne építeni, és minden mester, aki a maga szakmájával ott tevékenykedik, nem a nagy tervezőnek, vagy az eredeti tervezőnek a rajzai tartaná maga előtt, hanem a maga bölcsessége szerint egy kicsit hozzatoldana az eredethez, egy kicsit másként rakná fel a falat, egy kicsit mindegyik másítana, aztán mikor elkészül az épület, akkor rádöbben az ember, hogy köszönő viszonyban nincs azzal, ami eredetileg megterveztetett. Emlékszem, gyermekkoromban egy lakodalomban vettünk részt, és az éjfél után, amikor az ajándékokat vitték oda az új párnak, akkor egy ilyen hatalmas, mondanánk meg ilyen televíziós doboznyi nagy ajándékot tettek le az új pár elé, és úgy mindenki kíváncsian és mosolyogva leste, hogy mi lehet ebben a hatalmas ajándékban. És akkor elkezdték bontogatni. Aztán bontottak le egy réteget, kettőt, hármat, négyet, ötöt, mindenki mosolygott, 5 perc után kezdtek eltűnni a mosolyok, mert még mindig bontogatták le. 1/4 óra múlva már a mennyasszony is kényelmetlenül érezte magát, mert még mindig bontogatták le. 1/4 óra múlva már majdnem sírt mindenki, mert még mindig bontogatták le, míg a legvégén volt egy ekkora ajándék benne. Utána derült ki, vagy 10 barátok egy egész délután fordítottak arra, hogy ezt az ajándékot becsomagolják. Testvéreim, a nagy csomagolás, a rárakódó dolog mennyire el tudja venni, és ez a mai időben nagy kísértés, amikor így kínálnak nekünk sokszor a kereskedelemben a külső csomagolással tartalom nélküli dolgokat, amelyben megtévesztenek oly sokszor minket. Ó, testvéreim, a lelki dolgokban hányszor így van, a nagy külső csillogások megtévesztenek, eltakarják azt az igazságot, ha elfeledkezünk, hogy hova kell visszatérni, mihez kell viszonyítani. Ettől óv, az Isten óvja az ő népét. Mielőtt bemenne arra a helyre, és nagyon határozottan, egyértelműen fogalmazva, azt mondja, hogy ezek a rendelések és a végzések, amelyeket meg kell tartanotok. És akkor mondd egy igen, és mondd egy nemet. Mi az, amit nem? Nem szabad nektek megtenni, mint Isten népének. Nem szabad átvenni azoknak a népeknek a kultuszait, akik előttetek jártak. Bármennyire kedvesek is az. hanem ti nektek az Istenhez kell viszonyítani az életeteket. És amikor bementek arra a földre, nagy kísértés lenne, és kényelmes lenne, mert nem kell elmenni, mert ott szétszórva ott voltak a különböző a báloknak, az aseráknak a kultusz helyei, ahogy hallottuk, zöldelőfák alatt, völgyekben, folyóvizek mellett, totemoszlopokra ráírva, itt vannak a világban is különböző helyen, testvéreim, így is szokták mondani, Isten bárhol lehet imádni. Csak oda nézünk az igében, és kiderül, hogy nem. Még csak nem is bárhogyan lehet imádni. Nem vehetitek át. Úgy sokszor elmondjuk, testvéreim, a mi Úrunk Krisztusunktól tanult imádságban, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Isten ettől akar megóvni. Mindazokat, ami kísértésként előjönnének, azt mondja nektek, tilos, távolítsátok el az életetekből. Mert a kísértés elvihet titeket. Sarkalatosan fogalmazva, testvéreim, Isten nem a műalkotásokban, Isten nem a műalkotásokban, hanem lélekben és igazságban kell imádni. Ezt sokszor olvasni, mikor híratják, vagy felemlegetik azt, hogy a reformáció mennyi műalkotást tett tönkre, teljesen igaz, testvéreim, a műalkotások felől nézve. De megint mondom, Istent nem a műalkotásokban imádjuk, hanem lélekben és igazságban. Abban a szeretetben, amelyet kijelentett, amelyet megmutatott testben, egyetlen egy testben, az ő egyszülött fiában, akit elküldött erre a világra. Ő volt az egyetlen, akiben láthatóvá vált az Isten szeretete, és semmi más nincsen. Ne legyen kísértés. Iszonytasson, testvéreim, minden, ami odaállna közénk és az örökkévaló Isten tiszta tisztelete közé. De mond a nem után Isten egy igent is. Azt mondja, de ne úgy legyen a ti istenetekkel, hanem azt a helyet, amelyet kiválaszt az Úr a ti istenetek minden törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyakoroljátok, és oda menjetek. Ami a ti isteneteknek, és az nem az a hely, ahol a régiek voltak, hanem amit Isten kiválaszt, a maga örökkévaló szuverén döntése és hatalma szerint, az szent legyen, oda menjetek, oda vigyétek az életeteket, vigyétek az áldozatotokat, vigyétek a gyermekeiteket, vigyétek a családotokat. Oda, arra a helyre. Mindenestől menjetek fel. És legyen az egymással való találkozásnak a helye, és legyen az Istennel való találkozásnak a helye. Az a hely, amelyet az Úr, a ti istenetek nevez ki. Sőt, azt mondja, ahová az ő nevét helyezi. Mert tudjuk, hogy akkor a letelepedés korszakában, vagy ahogy nevezni szoktuk, a honfoglalás korszakában nem volt a később kialakuló egyetlen nagy kultusz központ Jeruzsálemben. Később, amikor az Isten ószövetségi választott népe elkerül a babiloni fogságban, szintén nem volt. De ott össze lehetett gyűlni, ahová Isten az ő nevét helyezte. Mert ahol a név van, ott van az Isten lényege. Név, ott van Isten jelen. És ez a név dicsőségesen ragyog előttünk, ahogy olvastuk az igében a Jézus Krisztusé. Mert Krisztus nevére meghajoljon minden térd mennyeieké és földieké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ó, mi drága névez Jézus, mondja egyik ébredési énekünk, s talán akik Erdélyből származnak, azok emlékeznek is rá. Ó, mi drága névez Jézus, ó, mindenkit, mindenkit. Ebben, csak is ebben van a mi üdvösségünk, megtartatásunk, és semmi másban. Egyedül ő benne és a vele való életben. Ez az igazi reformáció. ennek a névnek a megvallása és az ebben való járás minden napon. Mert ő hozzá viszonyítva az Isten igéhez, a testélet igéhez való viszonyításunkban tudjuk megélni Istennek igazságát a kor mindenkori kihívásaival. Adja Isten, sokan meg tudják ezt tenni. Amen.